Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Akkor 2004-ben azért csatlakoztunk, mert jólétben és békében reménykedtünk. Hát nem erről volt szó. Fakadt ki magából maga a magyar miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújban. Tehát egy, az Európai Unióban való részvételünk egy nagy-nagy csalódás a miniszterelnök szerint. Mit mond erre a téma szakértője, tudós szakértője Brust László, a Közép-Európai Egyetem és más nemzetközi oktatási intézmények professzora, tanára? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát az Európai Unióhoz való csatlakozásunk az egy nagyon régi államnak a teljesülése volt. Az Európai Unió nem csak egy gazdasági közösség, hanem ez egy kulturális, védelmi, mindenfajta szempontból fontos közösség, aminek önmagában az, hogy ez sikerült 20 évvel ezelőtt ezt csatlakozni. Ez önmagában egy fantasztikus történelmi változást jelentett. Sok mindent hozott magával a csatlakozás, tehát gazdaságilag is, fogyasztásban, szabadságokban rengeteg változást és pozitív változást hozott magával. Az, hogy lehet utazni a gyerekeink, azok az Európa legjobb egyetemén tanulhatnak, és egy csomó más dologban hozott pozitív változást. És minden ilyen intézmény, ami az ember szeret, nyilván azért szereti, mert fejleszthető és változtatható, és szüksége is van változásra. Tehát vannak olyan részei, amiket lehet kritizálni, de egy alapvetően a magyar társadalomnak és gazdaság fejlődésének a fejlődésére egy nagyon alapvető hatást gyakorló nemzetközi intézmény.
Akkor az egész az egy abszolút szubjektív és nem tudományos megállapítás a miniszterelnök részéről vélhetőleg, hogy ő kijelenti, hogy ő szerinte ez az egész egy átverés, mert jólétben és békényben reménykedett a magyar nép, most pedig ezek szerint, ha nincs jólét, ezzel tulajdonképpen azt ismeri el, hogy most nem él jólétben, hogyha ő csalódott, és mármint, hogy a népünk. A másik, hogy nem él békében a mi népünk, ezt sejteti ez a kijelentés. Ez egyébként az ilyenfajta kijelentések egyre szaporábbak lettek az elmúlt 6-8 évben az Európai Uniót érő kritikák körében. Magyarországon nagyon erősek, de furcsa módon mindaz, amit ön elmondott, ugye az egész Európai Unióra vonatkozik, minden országra, és mégis minden országban hihetetlenül fölgyorsult az Európai Unióval szembeni egyre erősebb kritika. Ön ezt minek tulajdonítja?
Hát olyan kívásokkal néz szembe az Európai Unió, amikkel küzd, valamivel gyengében, valamivel erősebben, de a miniszterelnöknek az álláspontja az egy a sokféle közül. Úgy hívják, hogy euroszkeptikus és jobboldali hozzáállás az Európai Unióhoz, aminek ugye az abból próbál politikát generálni, hogy ő megvédi majd az országot ettől a rendszertől, és úgy gondolja, hogy a védelmi és egyéb politikája ennek az egésznek elhibázott. Ugye ha a gazdaságit nézzük, amiről beszél, vannak vesztesei természetesen minden országban az Európai Uniós tagságnak, az egységes piac erősödésének, és vannak nyertesei. Magyarországon a legnagyobb nyertesei az ennek a kormánynak a járma vagy ellenőrzés alatt lévő gazdasági elit, amelyik iszonyatos pénzeket szerez azokból az áttalásokból, amit az Európai Unió csinál. A vesztesei pedig hát azok, akiknek el kell menni például az országból, mert itt nem találják meg a boldogulásukat a kormány gazdaságpolitikája miatt. A védelemről, amit ő mond, ugye neki van egy Willemre egy olyan elképzelése, hogy az a rendszer, amin ellen ő is fölépett, az ő generáció fölépett, az a jaltai rendszer, amiben vannak egyenlő, meg még egyenlőbb hatalmak, aminek joga az, hogy más országoknak a szuverenitását találsák, területi épségüket megkérdőjelezik, vagy el is vegyenek tőle területeket, vagy akár az egész országnak a felszámolására törekedjenek. Szóval, hogy ezeknek az országoknak joga van ezt megtenni. De ezt az Európai Unió tagországának a többsége nem tartja elfogadható jognak, és ő ezekkel szemben létsz. Ez az ő felfogása, ezt nem mindenki osztja, illetve nagyon kevesen osztják. Azt a szélső jobboldali szuverenista álláspontot, amit ő mond, ez most följövőben van. A följövőben van, az azt jelenti, hogy 20-25%-ot tud valószínűleg majd szerezni a következő európai választásokon. De a többség azért még nem ezen a véleményen van az Európai Unióban, annak ellenére, hogy ahogyan helyesen mondta, az euroszkeptikus gondolkodás, ez följövőben van, de ez nem messze nem olyan mértékben, mint ezt mondjuk a miniszterelnök szeretné.
Az ön tanulmányai és pontosabban kutatásai alapján melyik az a része az Európai Uniós 20 évünknek, amely mondjuk össznemzeti, össznemzetgazdasági szinten tételesen, nem csupán abban, hogy nyilvánvalóan rengeteg új szabadságjogot élvezünk, amik elképzelhetetlenek voltak a 80-as, 90-es évek Magyarországán élőknek, de amivel vissza lehet utasítani egyértelműen, hogy ez egy kudarc történet, és mi az konkrétan, amiben nyilvánvaló, hogy sokkal kevésebb eredményt ért el a magyar emberek többsége, mint amit várt volna. Tehát ilyen szakszerűbben.
Ha tisztán gazdasági szempontból nézzük, akkor nem csak Magyarország, sőt, főleg nem Magyarország, hanem az egész kelet-európai közép- és kelet-európai országoknak az egysége, amik volt szovjet uralom alatt voltak, ezek jelentősen nyertek, sokkal többet nyertek, mint a déli tagországok, és a felzárkózás ezekben az országokban történelmileg páratlan. Tehát vannak olyan országok, mint például Bulgária, vagy a Románia talán a legjobb példa. A Románia az a 90-es évek közepében Ukrajnának a szintjén volt, most Magyarországot lassan megelőzi a legfontosabb gazdasági és társadalmi területeken. De balti országok is, Lengyelország is nagyon sokat nyert, Magyarország is nyert egyébként, de jóval kevesebbet. Inkább azt lehet mondani, hogy Magyarország egy sor lehetőséget elpuskázott. Nem arra van szó, hogy az Európai Unió nem adott volna a lehetőséget, hanem nem ért ezekkel. Tehát Magyarország kapott körülbelül 90 milliárd eurónak megfelelő átutalást fejlesztésekre. Ezeknek igen jelentős része ment el felesleges dolgokra, vagy pedig kifejezetten olyan befektetésekre, amely egy ilyen kizsákmányoló, amint a gazdasági lehetőségeket elpuskázó befektetésekre megy el. Szóval én azt gondolom, hogy gazdaságilag egyértelműleg pozitív. De akkor, ha egy sor olyan tényező van, ami szintén pozitívumok közé tartozik, hát említettem már azt, hogy hova mehetnek tanulni a gyerekeink, hova mehetnek dolgozni azok, akik Magyarországon kívül szeretnének lehetőségeket találni, és egy sor más ilyen terület van még.
És ami pedig az ő csalódását illeti, azok tulajdonképpen, ha most nem, ez egy megjátszott csalódás, hiszen tényleg ők gazdagodtak a legjobban, viszont a menekült ügy, ami tényleg egy nagyon dráma, és nem is a menekült, hanem a migráns ügy, ez be volt-e kalkulálva, ez mindenütt csalódást okozott-e, és vajon ez valóban kardinális abban a tekintetben, hogy oly sok helyen erősödnek ezek az euroszkeptikusok?
Sok, ez a problémát nem tudta az Európai Unió rendesen kezelni, és minden a mai napig is várat magára az, hogy ez egységes keretben tudja kezelni. Ellentétek vannak az ország között, amelyik szeretne sokkal erősebb központosítást, a másik az pont az ellenkezőjét, tehát hogy sokkal inkább megmaradjon tagországi hatáskörben. Ebben egyébként a miniszterelnök és a politikai szövetségeseit, például az olasz vagy más szintén szélsőbaldali társaság között elég nagy az ellentét. Ezt meg kellene tudni oldani a rendszernek. Ugye az a probléma, hogy van olyan ország, amelyik hát például ugye az Egyesült Királyság, amelyik emiatt, ez az egyik legfontosabb ér, amit az ottani politikailag felhasznált arra, hogy kilépjen az Európai Unióból. Ez egy nagyon erős és nagyon fontos kérdés. Ennek a megoldása még várat magára.
Most úgy néz ki, hogy ezek az euroszkeptikusok taktikát változtattak élükön Orbán Viktorral, míg korábban nem volt irreális arról beszélni, hogy a magyar kormány célul tűzi ki a kilépést, a Brexitnek egy kópiáját adja elő. Most abban reménykednek, hogy sikerül egy puccsot elérni, nevezetesen, hogy az ilyen euroszkeptikusok többséget hozzanak létre, és ők átformálják a saját ízlésük szerint, totálisan esetleg, az Európai Unió, és ez egy másik fajta Európai Unió lesz. Ennek, hogyha ez nem következik be, akkor továbbra is reális azt gondolnunk, hogyha kudarc éri ezt az elképzelést, hogy azt gondolunk, hogy Magyarországnak a miniszterelnöke, ha már nincs mit pénzt beszedni, akkor azt fogja mondani a magyar embereknek, hogy ki kell lépnünk?
Nem hiszem, hogy csak errefelé menne el, sőt, én azt gondolom, hogy az elmúlt években ebben a kérdésben változott a miniszterelnök a felfogása, tehát még korábban, főleg a Brexitig elég keményen, jóval keményebben bírálta az EU-t, most próbál egy ilyen puha szuverenista álláspontot képviselni, aminek az a lényege, hogy a Brüsszel felelős mindenért, és Brüsszelt majd el fogjuk foglalni, és megváltoztatjuk, tehát nem a kilépés felé megy. Ennek a realitása most körülbelül ugyanannyi, mint amikor a miniszterelnök arról beszélt, hogy elfoglalja az Európai Néppártot. Onnan is kivágták. És jelenleg, ahogy a előrejelzéseket, ha lehet hinni, akkor még mindig nincsen szó arról, hogy a szélső jobb átvenni az Európai Parlamentet, vagy pedig az Európai Uniónak a kormányzását. Meg fognak jelentősen nőni, ez minden egyes előjelzés ezt mondja, de a különböző centrista erők még mindig dominánsak maradnak.
Tehát akkor összefoglalva, ön, ha arra a kérdésre válaszolnia kell, hogy siker vagy kudarc történet Magyarország 20 év az Európai Unióban, akkor mi a válasza? Sikertörténet vagy kudarctörténet?
Siker elsősorban a legfontosabb része, tehát van minek örülünk, és van miért pozitívan megemlékezni az elmúlt 20 évről. Nagyon sok lehetőséget kaptunk, és ezeknek egy részével éltünk is, és főleg a vállalataink, befektetők, az emberek, akik elmentek dolgozni, vagy tanulni külföldön. Tehát rengeteg pozitív dolgot adott az Európai Unió. Az Európai Unió, ha valaki szereti, akkor úgy nyilván úgy szereti, jól, hogyha látja a korlátait, meg azokat a lehetőséget, amivel fejlődött. Hát, mert ugye az Európai Unió az nem csak gazdasági intézmény, de hát gazdasági intézményként nem osztja meg egyenlően a lehetőségeket és a kockázatokat. Nyilvánvalója az Európai Uniónak az egységes piacot neveznek, az lejt a magországok felé. Ezen például rengeteget lehetne javítani. Másik ilyen dolog az az, hogy az Európai Unióban a piac korrigálásának a lehetőségei nagyon korlátozottak, hogy az Európai Unió költségvetése az körülbelül az európai GDP-nek egy 0,3%-át osztja el újra piackorrigálásra. Hát itt még azért van fejlődése játéktér. Tehát az USA, amit egy ilyen liberális piacgazdaságnak hívnak, ott az kb. 20%-át az amerikai GDP-nek azt osztja el újra. Hát itt azért lehet fejlődni. Tehát itt van az Európai Unió történetileg fantasztikus nagy változást indítottak 2004-ben ezzel a keleti bővítéssel, és most egy újabb bővítés előtt is áll. És ha abba gondolkodunk bele, hogy hogyan kell például békéről vagy biztonságról gondolkozni, akkor most például ez lesz a legfontosabb kihívás a következő évtizedben, hogy hogyan tud egy olyan helyzetben, ahol mondjuk például az USA-ban
izolacionisták, igen.
Ezenek kell följönni, tehát hogyan tud megcsinálni saját magának egy biztonsági rendszert, stb. Tehát ezek mind előttünk álló kihívások, az Európai Uniót lehet kritizálni. Például ilyen szempontokban, hogy lassú a változás, de az, hogy ami 20 év ezelőtt történt, ez egy fantasztikus nagy változás, ott az európaiak összessége számára is, pedig és számunkra is, az szerintem vitathatatlan.
Bruce László, szociológus, egyetemi tanár. Köszönöm önnek a viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Beszélt Bruce professzor a szuverenistákról, a szélső jobboldaliakról, akiknek egyik kiemelkedő képviselője sikeresen irányítja az Európai Unió egyik legfontosabb országát, Olaszországot. Meloni asszonyról van szó. Egy igazi jelenség. Megkértem Stefano Bottoni, magyar-olasz történészt, hogy beszéljen nekünk erről a jelenségről.
Ismert Olaszországban a berlusconizmus, ami körülbelül 20 éven át jellemezte az olasz politikai életet. Ez egy nagyon tartós jelenség volt, Berlusconi, Silvio Berlusconi, médiacár, foci csapat tulajdonos, aztán politikus jelensége és súly az olasz politikában. Giorgia Meloni nála jóval-jóval fiatalabb, de régebb óta politizál furcsa módon, nagyon korán kezdte a politizálást, már még a 90-es években, és aztán végigjárta a ranglétrát, és tavaly előtt jutott a csúcsra a miniszterelnöki székkel, ráadásul úgy, hogy teljesen tisztán egyértelműen ő nyerte meg a saját pártjairén a választást. Ugye alig két év után nagyon nehéz mondjuk egy ilyen időszakot korszaknak nevezni, és azt állítani, hogy ő már egy korszakalkotó az olasz politikában, viszont azt el lehet mondani, hogy azáltal, hogy Olaszország megkapta vele az első női miniszterelnököt, illetve az egyik legfiatalabb miniszterelnököt és a legfiatalabb gárdát, mint kormányzati csapat, amióta létezik ez az olasz köztársaság, ez mindenképpen nagyon figyelemre méltó, és ha megnézzük azt, hogy most 2024 májusát írunk, és ő majdnem két év után még mindig kormányon van, ugyanazzal a csapattal nagyjából, ugyanazokat a pártokkal, ugyanazzal a koalícióval, ez azért azt kell mondjam, hogy olasz tempóval mérve és olasz mércével ez már egy figyelemre méltó eredmény.
Önnek személyesen voltak-e nagy félelmei, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez a hölgy miniszterelnök lesz, annál is inkább, mert hogy a világsajtóban és nagyon komoly szakértők együttese egyértelműsítette azt, hogy ez egy tulajdonképpen újfasiszta jellegű kombináció, amit az Itália fivérei nevű párt, és amit Giorgia Meloni képviselt, ez igazságos volt utólagosan megítélve, hogy újfasisztának tartották?
Én elég pragmatikusan közelítettem hozzá, tehát azt gondolom, hogy ő a fasizmusnak a negyedik generációját és mutációját képviseli. Olaszországban volt a történelmi fasizmus, ami rendszerré vált, és 45-ben elég brutálisan a háború végeztével meg is szakadt, remélhetőleg örökké. Aztán volt a Movimento Sociale Italiano, az olasz társadalmi mozgalom, tehát azok voltak a neofasiszták a 80-as évekig, aztán Gianfranco Finivel a harmadik generáció az Nemzeti Szövetség Alleanza Nazionale, akik annak egy továbbfejlesztett és, hogy is mondjam, NATO és eurokompatibilisebb változatát alkottak, tehát ők léptek aztán 94-ben először koalícióba Silvio Berlusconival, és váltak kormányzati tényezővé, és aztán eljutunk Giorgia Meloniig, ez a negyedik generáció. Nyilvánvalóan a fasizmus ott van. Tehát ott van a múlt, ott van az a tűz, az a láng, ugye ez a neofasiszta pártnak a láng volt a szimbóluma, és a láng mit jelent? Azt jelenti, hogy a láng az nem alszik el. Tehát ott van valami, ott van a történelmi fasizmushoz egy mondjuk egy más viszonyulás, amit például most is nagyon jól láttunk az április 25-i felszabadulás ünnepén, ami Olaszországban egy nagy politikai ünnep, ez Magyarországon március 15 vagy október 23, tehát ez a nagy politizáló ünnep, és akkor az antifasiszták, jelentsen ez bármit, tehát azok, akik mondjuk az ellenállásra, a 43 és 45 közötti ellenállásra úgy gondolják, hogy ez teremtette meg a demokráciát és az olasz köztársaság, demokratikus köztársaság alapjait, ugye elvárták és számon kérték Melonitól, hogy miért nem úgy ünnepel, hogy kimondja azt a szót is, hogy antifasizmus. És ő ezt nem mondta ki. Tehát azt mondta, hogy jó, hogy felszabadultunk, jó, hogy vége lett egy diktatúrának, de hogy az a szó, hogy antifasizmus, mint politikai vagy ideológiai érték, ő egyszerűen ezt nem tudja kimondani. Tehát ez nem jön ki a szájából. Innen gondolom, hogy nyilván ott van valami. Ott van valami, amitől sokan féltek, de őszinte leszek, ő úgy jutott hatalomra 2022-ben, hogy ad egy a saját pártjából, ami egy nagyon kicsi ellenzéki párt volt, még néhány százalékos párt, két év alatt egy brutálisan erős, majdnem 30%-os pártot faragott. Ad kettő, élvezte a köztársasági elnök Sergio Mattarella a hallgatólagos, de nagyon hatásos támogatását, tehát Mattarella nagyjából, aki egyébként egy egészen más politikai családból érkezik, egy régi vágású kereszténydemokrata még a régi időkből, támogatta, illetve mindenki nyugtatott azzal kapcsolatosan, hogy nem lesz nagy a megrázkodtatása demokrácia szempontjából, és végül is talán igaza lett. És a harmadik, és nagyon-nagyon fontos politikai és szakmai tényező, az pedig Mario Draghi, a volt kormányfő. Ugye Mario Draghinak azért kellett korábban lemondani, mert a saját koalíciója megkucsolta. És ezért volt ez az előrehozott választás, amit aztán Giorgia Meloni nyert meg 2022. szeptemberében. És Mario Draghi lehet azért is, mert bosszút akart állni azokon a pártokon, akik úgy támogatták, hogy aztán nem támogatták valóban, de elég nyilván, tehát nyilvánvalóvá tette, hogy egyáltalán nem ellenzi a Giorgia Melonit, és ez nagyon fontos volt, mert amikor be kellett mutatkoznia aztán a Meloninak és ennek az új kormánynak Washingtonban, vagy éppen Brüsszelben, ott, ahol számítanak a dolgok, nagyon-nagyon fontos volt, hogy ilyen támogatásokkal, ilyen támogató levelekkel érkezett. Ez nagyon-nagyon fontos, és ezért is lehetett az, hogy a legtöbb félelem aztán nem igazolódott be, valószínűleg azért, mert tényleg nem volt ilyen értelemben mit félni, és azt is gondolom, hogy ma a politikai praktikák szempontjából bizonyos értelemben a szélső jobb oldalt nem a Meloni képviseli, tehát nem a Meloninak a pártja, hanem sokkal inkább a Matteo Salvini vezette Északi Liga. Tehát ők azok, akik most például egy olyan tábornokot emeltek be az Európai Parlamenti listájukba, egy Vannacci nevű tábornokot, aki olyan könyveket írt, miszerint a négerek, ahogy ő nevezi őket, azok ilyen szubhumán valakik, hogy vagy pedig azt mondja, hogy külön osztályba kellene küldeni, úgy, mint Magyarországon, megjegyzem, tehát itt ugye gyakorlat azokat a gyerekeket, akik mondjuk kevésbé fejlettek IQ szempontból, és miközben az olasz oktatási rendszer mindig az integráció fele hajlott, és az olasz osztályokban mindenféle gyerekek fordulnak meg. Tehát ilyen embert emelt be az Északi Liga, és ugye ne felejtsük el, hogy az Északi Liga tagja a legkeményebb euroszkeptikus és jobboldali csoportulásnak, a német AFD-vel, illetve a Le Pen pártjával Franciaországban, miközben Giorgia Meloni a reform és konzervatívok pártcsaládnak az elnöke, és ugye a lengyelekkel szövetkezik, de másokkal Európában, de hát eléggé nyíltitok, hogy a jó eredményt érnek el, és mondjuk a liberálisok vagy a szocialisták nem túl jó eredményt az európai parlamenti választáson, abszolút elképzelhető, hogy az Európai Néppárt ezekkel a konzervatívokkal próbál majd valami koalíciót kötni. Tehát, hogy itt azért nagyon fontos lehet az egész európai politika újraalakításában, és ő meglátta ezt a lehetőséget, és nem akarja elhalasztani. Tehát úgy látszik, hogy ő ezt megragadta itt a kezdeményezés, és tetszik neki az a szerep, hogy esetleg Olaszország ismét egy fontos szereplővé válik az európai politikának.
De mintha azzá is vált volna éppen általa, mert hogy egy csomó, talán egy picit később beszéljünk arról, hogy Magyarországot is érintő, közvetetten vagy közvetlenül érintő dolgokban pozitív hatást tudott gyakorolni a magyar miniszterelnökre, de visszatérve Olaszországba úgy látni, hogy az ő szerepe abban is pozitívnak mondható, hogy az ön által szélső jobboldalinak nevezett Északi Ligának nagyon letűnőben van a csillaga, folyamatosan veszít a választói bázisból, ugyanakkor a Meloninak, ahogy ön is mondta, brutálisan erősödik, tehát ő megtalálta azt a közös nevezőt, ami egy csomó, nyilvánvalóan nagyon sokan vannak ilyen radikálisabb, radikális jobboldalra kacsintó olaszok, azok és a megnyugvó klasszikus demokraták között. Tehát Olaszországot is egy picit rendbe hozni látszik, és Európában pedig abszolút pozitívnak látszik, kreatívnak és konstruktívnak látszik a szerepe, nem?
Igen. Azt azért hozzátenném, hogy baloldali olasz barátaim ezen a ponton hevesen tiltakoznának. Például amikor a sajtóval való kapcsolatról van szó, ott például, ha nem is figyelhető meg nyilvánvalóan az orbáni propagandagyár, meg az orbáni tömegkommunikáció szintjét azért nagyon nehéz nem is csak überelni, hanem elérni, megközelíteni. De azért ahogy a Meloni kormány kommunikál a sajtóval, tehát sajtótájékoztatókban például, ez nagyon érdekes, tehát nagyon megválogatva az újságírókat, az üzeneteket, tehát egy olyan centralizációt hajtottak végre az üzenetek átadásában, amiben azt mondják, ott vannak azok a spin doktorok mögöttem, akik például Magyarországon olyanokkal érintkeznek, mint a különböző médiafelületek, vagy éppen a Matthias Corvinus kollégium, tehát az MCC. Tehát az a fajta, konzervatív tudástár, és ez egy transznacionális tér, tehát ez például a liberális és baloldali politikusok és médiavezérek ebből semmit nem értettek az utóbbi 10-15 évben, hogy ez az egész transznacionális tér, amiről ők annyit papoltak, ez nem azon a térfélen jött létre, tehát bal oldalon, hanem abszolút jobb oldalon. Tehát amit ma látunk, ez ennek a jobboldali transznacionális politikának a diadala és a továbbfejlesztése. Na most Meloni részese ennek, miközben ott van egy kapaszkodás például orosz-ukrán háborúban, ami nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt. Tehát az ő viszonyulása és az ő politikai és talán akár erkölcsi mondjuk szempontja az orosz-ukrán háborúról, ott van kapaszkodás Brüsszelhez és Washingtonhoz. Tehát ő úgy látszik, hogy miközben néha főleg Brüsszellel szemben fogalmaz meg mondjuk kritikákat, ami belefér mondjuk, tehát hogy ott ez egy legitim dolog, és vannak jobb vagy kevésbé jobban sikerült ilyen kritikai megjegyzései, de az a fajta alapvető lojalitás, amit például Salviniékban sosem éreztünk, vagy van még egy tényező az olasz politikában, aki nagyon fontos, és Magyarországon alig beszélnek róla, és semmit nem értenek. Tehát, hogy egyszerűen ez egy sötét ló magyar elemzők szempontjából, ez az ötcsillagos mozgalom, amiről sokan azt se tudnák, hogy ez most jobb, vagy bal, vagy mi a csoda. Na most, az ötcsillagos mozgalom az teljesen egy nyugatellenes, Kína barát, orosz barát, stb. Mozgalom. Tehát ők voltak valóban az elsők, akik a fake news világát és a konteókat beemelték a saját politikájukban körülbelül 10 évvel ezelőtt. Na most hozzájuk képest Meloni valóban egy modernebb és nyugatosabb konzervativizmot képvisel. Teljesen egyetértek. Egy problémám van, vagy egy ponton úgy szkeptikusabb lennék, vagy úgy vigyázatra intenék, az, hogy a pártja viszont, ha lemegyünk, és tehát ha megnézzük a kádereket, és megnézzük a káderpolitikát, és megnézzük egyszerűen azt, hogy kik vannak pozícióban, döntően olyan emberek, akik egy nagyon-nagyon szűk szocializációs csoportból és rétegből érkeznek, és ha egy kicsit megkaparjuk ezeknek az embereknek a kulturális szocializációjukat, akkor ott van, visszakerülünk egy kicsit a fasizmushoz. Ami nem azt jelenti, hogy ők fasisták lennének egyenesbe, vagy ők egyenesen a fasizmusból érkeznének, mert ilyen már nincs, a fasizmus nagyjából 80 éve halott, mint történeti jelenség. Tehát itt már tényleg a harmadik, negyedik generációról beszélünk, de az, hogy ők hogyan viszonyulnak a fasizmushoz, az nyilván problematikus abból a szempontból, hogy emlékezett politikai szempontból, ha elfogadjuk, hogy az olasz köztársaság és az olasz demokrácia alapvetően az antifasizmus győzelméből született a II. Világháború után, akkor mi történik azokkal, akik ezzel ellen harcoltak? Vagy akik ezzel nem értettek egyet? Akkor ők is belekényszerültek egy olyan konstrukcióba, 45-ben, tehát a modern vagy a demokratikus Olaszország, ami ellen harcoltak.
Igen.
Ez, hogy is mondjam, szerintem olyat mondok, ami Kelet-Európában elég normális. Tehát, hogy mi történik a 89-es fordulat után a rengeteg kommunistával, vagy olyan emberrel, aki benne élt egy diktatúrában, és aztán egyszer csak, hát, hogy is mondjam, beletaláltatik egy teljesen más szituációban, és ezzel, amivel lehet, hogy soha nem fog azonosulni. Az is egy nagyon fontos kérdés, és ezt meg is fel is tették a Meloninak, hogy hát neki azonosulnia kellene bizonyos értékekkel, mint kormányfő. De mi van, ha ő nem tud, és nem is akar ezekkel az emlékezett politikai értékekkel azonosulni?
Az biztos, hogy rendkívüli jelentőséggel bír a világban, hogy a fasizmust az antiszemitizmussal azonosítják, és ma különösképpen úgy csinálnak. Tehát, mintha az egész fasizmus csupán a zsidó ellenességről szólna, holott Olaszországban erről szó sem volt, de mindenképpen azt tudnivaló, hogy amit ez a nagy transznacionális dolog, amit úgy kialakítottak, ez egy nemzetköziség az azonos gondolkodású konzervatívok között. Ezek tipikusan filoszemiták, és tipikusan Izrael barátok, és ezzel ők pszichológiailag is letudják a dolgot, és beveszik maguk közé a jelenlegi izraeli kormánynak a vezetőjét, és az egész jobboldali izraeli csoportokat, és ezzel tulajdonképpen ők mentesítették a magukat. De zöld kártyát adtak önmaguknak, és egyre inkább nyilvánvaló teszik, hogy ők mindenképpen Izrael oldalán vannak, és az izraeli narratívákat ismétlik. Ilyen módon tehát ez a kérdés nem, valószínűleg teljesen másként merül már föl az új nemzedékek számára. És Magyarországon ennek is vagyunk a tanúi.
Olaszországban dettó. Tehát Olaszországban ugye azt szokták mondani, hogy zsidó származású olaszok körülbelül 50 ezeren vannak. Tehát egy 60 milliós országban ez egy kis csoport. Ugye van néhány város, főleg Róma, Milánó és még egy pár, ahol van egy számottevő, nevezzük zsidó közösségnek, van egy zsidó közélet, sok neves zsidó személyiség van akár a médiában, az akadémiában, a gazdasági életben. Na most A közösség jelentős része a 80-as, 90-es évekig mondjuk közép- vagy baloldali irányultságú, vagy liberális irányultságú volt, és ez így volt. Ez most kezd megfordulni ezekben az években, rettenetesen felerősödött baloldalon, és főleg az utóbbi fél évben aztán elég brutálisan a palesztin párti és arab párti szárnyak a befolyása.
Viszont Magyarországon a miniszterelnök korábban azt mondta, hogy Salvini az én hősöm, utána pedig úgy csinált, mintha most Meloni lenne az ő hősnője. Az ön megítélése szerint Meloni asszony, mint olyan, nem inkább mindent egybevéve hasonlatos a magyar Péter szellemiséghez, illetőleg a magyar miniszterelnök pedig egyre inkább zuhan abba a mélységbe, ahol Salvini van, vagy még sokkal mélyebben is van már.
Azt gondolom, hogy ezek tényleg külön történetek. Tehát azt gondolom, hogy Orbán Viktor története nem mosható össze egy Salvinival. Berlusconival lehetett volna valamiféle közös pontja például az Orbánnak, de ugye Berlusconi nem ment aztán félső jobbra. Orbán lassan már majdnem ilyen nyíltan ilyen diktatórikus hajlamai, illetve az Oroszország politikája, meg a Kína politikája, mert lassan ez a kettő azért összefonódik, azért objektíve lehetetlenné teszi, hogy Orbán ott tényező legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen csapdahelyzet, hogy Meloni nagyon szeretne Orbánnal valamit, főleg amíg kormányon van, tehát hasznos is lehet esetleg neki, de milyen feltételek mellett? Orbán feladná-e az orosz meg a Kína politikát? Ez egy nagy kérdés való. Szerintem nem adná fel. Főleg azért, mert különben kiderülne, hogy Moszkvában mondjuk ezzel nem értenek egyet, és nem is nagyon engednék neki, hogy annyira eltávolodjon az orosz kurzustól. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok nem olyan egyszerűek, és ezek a párhuzamok nagyon nehezen állják meg a helyüket. Ebből a szempontból szerintem azért minden országnak megvan a saját történet.
Végezetül empirikusan, tehát tapasztalati alapon, igaz-e az, hogy Olaszországban az elmúlt két évben nagyobb lett, nem negatív értelemben, hanem pozitív értelemben a rend? Igaz-e, hogy az emberek egy picit lenyugodtak a sok-sok ilyen cirkuszi mutatványos politizálás után, és igaz-e, hogy az országnak a nemzetközi gazdasági, pénzügyi megítélése javul, és igaz-e, hogy ilyen nagyon előrehaladóságot felmutató ágazatok, mint a félvezetők ágazata fejlődik, és egyébként is, mintha Olaszország lehetséges, de ez nem biztos, mert lehet, hogy megvagyok az agyamat megmosta a nemzetközi sajtó, hogy egyfajta ilyen reneszánsz előtt van, és ennek igenis főszereplője a Giorgia Meloni. Ezeket tudja követni, amiket én mondtam?
Akkor eljátszom itt a cinikus szerepét. Én szeretnék ilyen optimista lenni, de mivel ott dolgozom, én azt gondolom, hogy és közelről látom néha a sajátjaimat, a beteg nem rosszabbodott. Uh-huh. Ami a jelenlegi viszonyok mellett nem rossz hír. Kifejezetten jó hír. Tehát lehetett volna sokkal rosszabb. Nem gondolnám, hogy a beteg nagyon sokat javult. a jövő zenéje, hogy ismerd az olasz politika ritmusát, és azt, hogy nagyon ritkán tölti ki egy kormány például az 5 éves ciklust, ez nagyon-nagyon ritka. Az már hihetetlen eredmény lenne a Giorgia Meloni mondjuk az európai választás és az önkormányzati választások után kapná még annyi lendületet, hogy még két és fél évet kihúz ezzel a kormánnyal, és akkor mit tud ezzel kezdeni? Tehát egy ciklus azért az már egy értékelhető, 4-5 év az már egy értékelhető időkeret, ebben lehet valamit csinálni. Egyelőre elköltötték az újjáépítési, az európai újjáépítési pénzeket, amiket még a korábbi kormányok kötöttek le. Hát most kellene igazán kitalálni, hogy mit kezd az ország. Egy ilyen, például van egy nagyon komoly demográfiai válság, ugye nagyon-nagyon sok fiatal, rendkívül kevés gyerek születik, tehát ez a demográfiai válság most tényleg brutális, és ez nem a ez nem a népírok féle fogy a magyar, meg fogy az olasz, egyszerűen fogynak a dolgozók, és fogynak azok, akik majd esetleg kifizetik nekem és másoknak a nyugdíját 30 év múlva.
Stefano Bottoni, olasz-magyar történészt hallottuk. Köszönöm, és szóba hozom Nagy Gábornál, a HVG vezető munkatársánál, hogy ez a hatalmas baloldali palesztin barátság vajon, ami Amerikában rendkívülivé vált, nem fogja okozni Biden elnök vesztét és Donald Trump győzelmét, mivel ha valahova fordulnak azok, akik most megrettennek, azt meg mondani, hogy rendet kell tennünk. És ki az, aki rendet tud csinálni? Trump. Mit szólsz ehhez?
Jó napot kívánok a hallgatóknak, és szervusz. Ez nem ennyire egyszerű, én úgy gondolom, mert hát Trumptól sok mindent lehet várni, csak azt mondom, hogy rendet csinál. Bár ő azt hangsúlyozza, hogy az ukrajnai háborút is lezárja 24 óra alatt, és mindenféle dolgokat elintéz. Itt inkább arról van szó, hogy a demokrata pártot és a demokrata pártok szavazóit is megosztja a gázai háború kérdése, megosztják ezek a tüntetések, amik most már több mint 2000 letartóztatást eredményeztek a diákok körében, és nem kell ahhoz, hogy átálljanak Donald Trumphoz és a republikánusokhoz azok, akik tüntetnek. Pont elég lesz abban a 6 vagy 7 államban, ahol eldőlhet a novemberi elnökválasztás, hogyha nem mennek el szavazni, mert ez azt jelentheti, hogy a republikánusok viszont el fognak menni, és ebben a 6 vagy 7 államban már most is vezet egy kivételével Donald Trump, és ha ezek a tüntetők komolyan gondolják, hogy ők nem akarják Bident és Bidennek az Izrael politikáját, és nem mennek el, akkor gyakorlatilag tárcán kínálhatják az elnökséget Trumpnak, függetlenül attól, hogy rendet akarnak, vagy sem.
Milyen a visszhangja annak, hogy újabb és újabb perekben mutatkozik a sunyiság, a bűnösség Donald Trump esetében? Tehát Donald Trump lelempleződik, és ennek van-e egyáltalán bármi visszhangja, vagy minél inkább mondanak ilyeneket, annál jobb neki?
Donald Trump nem lelempleződik, ő már régóta lelempleződött, tehát mármint régen lelempleződött. Tehát az, ami most kiderül ezen a tárgyaláson, hogy ő hogyan fizetett hallgatási pénzt, milyen pénzügyi úton, módon annak a pornószínésznek, aki azt állította, hogy lefeküdt vele Donald Trump, ezt már mindenki nagyon régóta tudja. Az, hogy egy ilyen per folyik, büntető per folyik New Yorkban Donald Trump ellen, az bele van kalkulálva a dologba. A Trump imidzsén ez már nem ront és nem javít. Tudják az amerikaiak, hogy milyenek, és mégis ezek a közeleménykutatásokban azzal együtt is, hogy ezeket a bírósági tárgyalásokat igyekszik azért kampány célokra kihasználni. Nem mulasztja soha Trussza nevű saját kezdeményezésű szociális közösségi platformján közzétenni azt, hogy hát a boszorkányüldözés legújabb fejezetét láthatták kedves nézőink a mai tárgyalási napon. Tehát lényegében egy ilyen párhuzamosan futó eseménysort fogunk látni novemberig. Donald Trump bíróság előtt áll, először az egyik vád miatt, aztán a másik vád miatt a legfelsőbb bíróság dönteni fog párkérdésben, ami őt érinti, de közben a kampány zavartalanul halad.
2016-ban azt gondoltam, és azt hiszem, hogy te is egyetértettél annak idején ezzel, hogy itt ez egy protestálás az úgynevezett establishment ellen, és ez a Donald Trump olyan varázsló, aki el tudta hitetni, hogy ő tulajdonképpen a nép egyszerű gyermeke, és ő neki ugyanaz az ellensége, ugyanaz a rossz akarója, mint a népnek. Tudnilik, ez a demokrata üzleti, filmipari, politikai elit, ami uralja az országot. Eltelt 8 év, és ebben mi sem változott. Tehát továbbra is a nép egyszerű gyermekeként van elkönyvelve. Majd, hogy nem úgy van, én most ezt nem negatív értelemben mondom, mint hogy ahogy a Magyar Péternél, hogy ott akármit mondanak róla jobbról, balról, csak erősíti őt, a Magyar Pétert. Ugyanez van, ugyanígy van megbabonázva szinte az amerikai nemzetnek egy jelentős része Donald Trump által. Bármit csinálhat.
Egyrészt bármit csinálhat, mert már mindent megcsinált, bár mindig azt gondoljuk, hogy mindent megcsinált, és akkor csinál valami még vadabbat, még újabbat. Ezzel együtt Trumpba be van kalkulálva, hogy ő látták, hogy milyen elnök volt, látták, hogy az elnöksége után az általa feltűzelt tömeg nekiindult és megostromolta a Kapitóliumot. Látták, hogy azóta sem hajlandó elismerni a 2020-as vereségét. De az a tömeg, vagy annak a tömegnek a jelentős része, aki, ahogy említette, 2016-ban elégedetlen volt az establishmenttel, vagy az elittel, akit akkor, mivel 8 évi demokrata elnökség zárult akkor, hát ki volt hatalmon, a demokratákkal voltak elégedetlenek. Most 4 évi demokrata elnökség zárul, megint a demokratákkal elégedetlenek, és megint van miért elégedetlennek lenniük, mert 2016-ban azért voltak elégedetlenek, mert a 2008-as válság után azt látták, hogy a nagybankokat megmentették, a kis embereket magukra hagyták. Most a koronavírus válság után meg azt látták, hogy a bankok tovább híztak, nekik viszont az egekbe szállt, persze amerikai méretekkel, és nem amerikai, nem magyar méretekkel az infláció, és ők rosszabbul élnek, mint 4 éve ezek a dolgok, mert ők úgy érzik, a makromutatók és egyéb gazdasági számok nem ezt mutatják, de a szavazók nem közgazdasági jelentéseket olvasnak, hanem elmennek tankolni, és elmennek élelmiszert vásárolni, és abban azt látják, hogy ez bizony drágább, mint 2020-ban volt, vagy 2021-ben, amikor Biden hivatalba lépett. Az elégedetlenséget ezt táplálja.
Akkor ez a fajta elégedetlenségre való ok, Biden úgymond nem elég sikeres gazdaságpolitikájával kapcsolatosan, ami egyébként makró mutatók alapján tényleg sikeresnek nevezhető, de ez valóban az egyszer emberek nem veszik észre, akkor csupán az hajtja azokat, akik demokratákra fognak szavazni, hogy gyűlölik sokkal inkább, és veszélyesebbnek tartják sokkal inkább Donald Trumpot, de nem annyira vannak oda, sőt, egyáltalán nincsenek oda Bidenért. Tehát van egy erős gyűlölet és félelem Trumptól, és jobb hiány nincs más, akkor Bidenre szavazunk. Ez vezetheti inkább a demokrata egyszerű embereknek a többségét, akik a elnökre szavaznak?
Én úgy gondolom, hogy az a szó, amit te használsz, a gyűlöletes sajnos, az annyira ketté szakadt az amerikai társadalom, hogy ez mindkét irányban igaz. Tehát ha megnézzük azokat a tudósításokat, amik Donald Trump kampánygyűléseiről szólnak, ott bizony sok olyan ember van, aki gyűlöli a demokratákat és gyűlöli Biden, sok olyan ember van, aki a demokraták körében, aki gyűlöli Trumpot és gyűlöli a republikánusokat. Ezek az indulatvezérelt dolgok. A másik pedig, ami mind a két pártra jellemző, hogy azért bármennyire nem akarják, azért a felmérések azt mutatják, hogy ezt a két elnökjelöltet igazándiból sem a republikánusok a sajátjukat, és most nem a hangosakról beszélünk, hanem a nagy tömegű szavazókról, sem a demokraták a sajátjukat nem igazán akarják, hogy ő legyen az elnök, jöjjön valaki más. Amikor csinálnak ilyen országos közvéleménykutatásokat, azok még mindig azt mutatják, hogy bár most már a dolgok eldőltek, de az amerikaiak kétharmada még mindig azt szeretné, hogy ne ez a két ember induljon, de mivel novemberben ez lesz a választék, és azért van egyrészt pártfegyelem, és egyrészt valóban a demokraták félnek attól, nem is azt mondom, hogy alaptalanul, hogy Trump újabb elnökségével még tovább kerül, még jobban veszélybe kerül a demokrácia. A republikánusok pedig attól félnek, hogy Biden elnöksége pedig eredménytelen lesz, főleg azért, mert Biden meglehetősen idős és meglehetősen hát nem nincs a toppon egészségügyi és mentális ügyekben. Tehát vezeti ez a fajta aggodalom is mind a két pártot, de azért, hogyha oda kerülnek az emberek a szavazófülkében, és itt két pártrendszerrel beszélünk, nagyon nagy mértékben győz a fenntartásokkal szemben az elnökjelöltjükkel kapcsolatban a pártfegyelem.
Van még néhány percünk, és azt szánjuk a nemzetközi politikának. Kínával, mintha mindenáron rendezni szeretné, mielőtt a Biden és külügyminisztere a kapcsolatokat, tehát hogy ne fajuljon ez konfrontációvá. ha ez sikeres lesz, és mégis Trump lenne az elnök, akkor bízhatunk abban, hogy a republikánusok folytatják-e ezt a dolgot, a másik pedig, hogy ebben a közel-keleti problematikában, ami beáramlott az amerikai belpolitikába, e tekintetben sem várható váltás, és a harmadik pedig röviden az ukrán dolog, hogy abban sem várható. Tehát akkor, röviden.
Akkor rövid leszek.
Négy perced van.
Mennyi?
Négy.
Jó. Kína ügyében én úgy gondolom, hogy alapvető konszenzus van a republikánusok és a demokraták között. Nem véletlen, hogy a Kínával szembeni különféle szankciós lépések, vámemelések és egyéb dolgok azok közé tartoztak, amiket csont nélkül átvett Biden-Trumptól, sőt meghosszabbított a bicskéig, hogyha szabad ezt a közkeletű szólást használni, hiszen még több szankciót vetett ki azzal kapcsolatban, milyen csúcs technológiai termékekkel szint hozzá Kína. Tehát igazándiból ebben olyan markáns változás nem várható, hiszen legfeljebb annyi, hogy Trump még jobban igyekszik majd szorítani a Kínával szemben ilyen csúcs technológiai korlátozásokon, de itt azért kétpárti egyesség van. Ami a közel-keletet illeti, és most visszatérhetünk oda, ahol kezdtük, a tüntetéseket, a diák tüntetéseket, amik megosztják a demokratákat, azt a republikánusok két okból is kihasználják, legalább két okból, de a két legfontosabb az, hogy nekik minden jó, ami a demokratáknak rossz, és hogyha ezt a megosztást a demokratákon belül tudják szítani, akkor az nekik jó. Egyrészt, másrészt viszont a republikánusok egységesek abban, hogy ők igenis támogatják Izraelt, igenis támogatják Biden Izraellel kapcsolatos és a gázai háborúval kapcsolatos politikáját, sőt, ők még inkább szabad kezet adnának Netanyahunak, pontosabban kevésbé korlátoznák Netanyahut. És végül a harmadik kérdés, Ukrajna ügyében valóban az USA és Európa is azon dolgozik, hogy bebiztosítsa Ukrajna támogatását arra az esetre, hogy Trump elnök lesz. Ő ugyanis hát leegyszerűsítve a dolgot elengedné Ukrajnát, és bele és megvonna azt a támogatást, amit jelenleg 6 hónap húzavona után Ukrajna megkapott. Trump alatt valószínűleg nem kapna több támogatást Ukrajna.
De olyan bravúrosan betartottad a fél ide alatt, elmondtad azt, amit el lehetett mondani, és mindenki számára érthetően, de hadd kapaszkodjam most röviden ebbe az utolsó gondolatodba. Hát az Egyesült Államoknak és az egész nyugati világnak a biztonság érdeke az, hogy ne engedjék Oroszországot győzni. Hát hogy ezt a republikánusoknak az okos emberei mind tudják?
Igen, de nem a republikánusok okos emberei lesznek az elnökük, hanem Donald Trump, akit én nem sorolnék a republikánusok okos emberei közé. Hát nem volt még ukrajnai háború, amikor a Helsinki csúcs találkozójukon jobban hitt Putyinnak Trump, mint a saját hírszerzőjének közösségének. Tehát Trump úgy gondolja, hogy ő egy erős ember szeretne lenni, olyan erős ember szeretne lenni, mint Putyin, ne adj Isten, mint Kim Jong-un, azért annyira nem. Neki imponál, hogyha valaki erős ember, és ő úgy gondolja, hogy ő, mint erős ember, meg tud egyezni egy másikkal. És ő ezt mondta, azóta is ezt mondja, én nem láttam semmi jelet arra, hogy ő a Biden-féle ukrajna politikát folytatni akarná. Ő részben azért is, hogy Kínára koncentráljon, ő ezt az egészet vagy ráhagyná Európára, hogy oldja meg Európa Ukrajna ügyét, vagy az egészet Amerikát kivonná ebből a konfliktusban még támogató szerepből is. Én úgy gondolom, hogy Trumptől ez várható.
Valószínűleg igazad van, és én ezen csak szomorkodni tudok. Köszönöm Nagy Gábornak, a HVG vezető munkatársának. Szervusz, minden jót kívánok
szervusz,
neked.
Szervusz, köszönöm szépen.
A hallgatóktól elbúcsúzom Simon Erika, Túri Lui és Zsidai Péter nevében. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.